Istennek ígéjét olvasom Máté evangéliumában, Máté evangéliumának a 13. részéből, a 44. és 45. verseket hallgassuk meg. Hasonló a mennyek országa a szántó földbe elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt. Örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántó földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Gyerekkorunkban biztos többen játszottunk kincskeresőset. Emlékszem, én egyszer valakitől kaptam is még térképet, ami szépen meg volt rajzolva az útvonal, hol van a kincs, X-el jelölve, ahogyan az kell, közben a különböző akadályok, és még a papír szélen meg is volt barnítva, meg megégett az egész, úgy nézett ki, mintha mekkora régi érték lenne, és ezzel jól megmozgatta az embernek a fantáziáját. Vagy ugye a kalóz filmek is mindig erről szólnak, Jack Sparrow indul és keresi az újabb kincseket a Karib-tengeren éppen valahol, hogy aztán megtalálja a nagy vagyont, és ez megváltoztassa az egész életet. Nálunk egy kicsit a tomtalanítás emlékeztet erre. Vannak ilyen emberek, akik már nem azért mennek ki, hogy gyűjtögessenek bármit is, hanem mindent átnéznek. Tudják, hogy hova kell benyúlni mondjuk egy fotel alá, hát ha már oda csúsznak le a gyűrű, oda esik be esetlegesen a pénz. A fülbevaló, ha bármit elhagyna valaki, abból lehet azért profitálni, ha ezeket a fajta kincseket megtaláljuk, hogyha kitartóan keresünk. És a mai példázatunkban is kincsről van szó, és igaz gyöngyről, ilyen nagy értékű dolgokról, amik, hogyha megtalálja az ember, akkor megváltoztatja az életét, mint ahogy itt is olvasható, hogy megtalálta azt a kereskedő, illetve megtalálta azt a földet művelő ember, elment, eladta mindenét, csak hogy ez a kincs, az az igaz gyöngy, az övé lehessen. Azért volt-e mindez így, ugye, hogyha ma mondjuk a pénzünket biztos helyen akarnánk tudni, akkor mondanak erre néhányan, hogy nem a bankba tartanánk, de azért általában a bankban tartjuk, hiszen ott akkor onnan azért jó eséllyel nem lopják el tőlünk, biztonságosabb, mint hogyha bevarnánk a kis párnánkba, vagy a párna a húzatba elrejtve. Viszont régen, ahogy ez a példázat is beszél róla, a bank úgymond, vagy ez a pénzlekötési lehetőség a földben volt. Ugye a falakat, városokat, falvakat körülvették fallal, hogy az ellenség az Izrael környékén is bármelyik nép megtámadja őket, akkor biztonságban legyenek, akkor őröket is állítottak a férfiak közül, akik figyelték, hogyha valamilyen ellenséges csapat közeledne. De ha egyszer áttörtek azon a védelmi vonalon, egyszer bejutottak a városon vagy falon belőle, akkor nyilván felforgattak mindent az embereknek az otthonát. És emiatt nem otthon tartották az értéket, hanem bár nehezebb volt, és védtelen volt az ember, mikor elrejthette, de kimentek a földjükre, és ott ásták el, biztos helyen a földben legyen, ahol nem tudja senki más. És aztán volt, hogy mondjuk elpusztult a falu, elpusztult akár az a család, aki elrejtette a kincset, és hát senki nem ásta ki, mert ugye senki nem tudott róla, és emiatt lehetséges ez a szituáció, ami itt van, hogy megy valaki ott dolgozni a földön, és egyszer csak rábukkan. Úgyhogy nem is számít rá, teljesen meglepetésszerűen megtalálja. És azért megy el, és azért akarja megvásárolni a földet, mert hogyha eladták a földet, akkor a benne lévő kincs, a benne lévő érték is eladásra került tulajdonképpen. Azt is megvásárolta az ember. Ma is szeretnék lehet így földet vásárolni, hogy tele legyen ásva mindenféle dologgal, felásna az ember az egész telket, csak találjon benne valami értéket. És itt is, hogyha megvásárolták, akkor ez is az övéké lett, ha valaki földet vásárol. És Jézus nem véletlenül mondja ezt a példázatot, szeret ilyen képes beszédet alkalmazni, hiszen ez mindenki számára érthető, sokkal könnyebben elmagyarázhatja a lényeget ezáltal. Nem magas teológiát beszél, amit csak őt körülvevő rabbik és írástudók értik, hanem mindenkihez próbál szólni, és ezért a hallgatóság számára itt próbálja eljutatni az üzenetet ilyen közérthető módon. És pont ezt szeretnénk ma mi is egy kicsit megnézni, hogy mi ennek a szántóföldben elrejtett kincsnek az értelme, hogyan is szoktuk értelmezni ezt a példázatot. Gyakran magyarázzuk úgy, hogy amit megtalálunk, az Jézus, Jézusnak a kincs, az ő evangéliuma, és a munkások pedig mi vagyunk, akik keressük az Istent. De azt hiszem, hogy ez nem így van, mert hogyha belegondolunk, akkor sokkal inkább a fordított helyzet igaz, hogy az Isten keres bennünket folyamatosan, mint ahogy van is egy énekünk, ugye Jézus csendben az ajtón kívül állt, és várja azt, hogy beengedjük-e végre, hogy ajtót nyitunk-e neki, és ott kopogtat és dörget, hogy meghalljuk ezt a szelíd szavát, amivel szeretne bejönni az életünkbe. Ő keres bennünket. Ő szeretne ilyen kincsként megtalálni minket, ránk találni. És feltetnénk a kérdést, hogy miért van erre szükség? Miért vagyunk mi elrejtve az Isten elől? Miért nem látható, miért nem nyilvánvaló az, hogy ott vagyunk előtte, hogy vele együtt élünk? És egészen régre lehet ennek az okát datálni. Persze mondhatjuk, hogy ugye megint a bűnesethez megyünk vissza, de ez egy nagy és alapvető igazság, ami befolyásolja az életünket, és nem véletlenül mondjuk azt, hogy ott van ez a kezdeti bűn, amit úgy is szoktunk nevezni, hogy átered egyik nemzedékről a másikra, következik végig az ember életében. Nem kell a rosszat megtanítani, az már ott van bennünk. És ez az, ami miatt szükséges ezt a földet megvásárolni. Mert az ember eladta magát, kiadta a bérleti jogot. A maga felett való uralmat átadta a sátánnak azáltal, hogy az Isten akaratát nem követte. Kiszolgáltatta magát. És ez a bérlő, vagy hát ez a bitorló, aztán a saját kénye kedve szerint bánik ezzel a földet, ki sajátítja magának. És a teremtő Isten elfogadta ezt a döntését az embernek, hiszen úgy teremtett meg minket, úgy alkotott meg, hogy szabad akaratunk legyen. Hogy dönthetünk, mellette élünk, vele együtt közösségben élünk, vagy nélküle élünk. És elfogadta az ember döntését. Viszont szeretné, ha ez a döntés megváltozhatna, és ezért készíti el a szabadságot, ezért akarja azt, hogy ez a föld megvásárlásra kerüljön. A példázatban is ezért van szükség arra, hogy meglegyen véve, meg legyen váltva ez a szántóföld. Azonban azt is észreveheti az evangéliumból, hogy a sátán nem akar olyan könnyen visszaadni, hanem úgy alkudozik. Gondoljunk csak bele Jézus megkísértésébe. Azt mondja, hogy nem kell teljes árat fizetned ez a szántóföldet, mondd csak azt, hogy én vagyok a világ ura, hogy én hatalmasabb vagyok nálad, amikor felviszi egy magas hegyre, látja Jézus az egész világot, a nemzedékeket, és azt mondja, hogy mindezek felett téged úrrá teszlek, ha azt vallod, hogy én vagyok a leghatalmasabb erő ezen a földön. És Jézus erre az alkúra nemmel válaszol. Azt mondja a sátánnak, a kísértőnek, hogy nem mert azon megírva az Isten igéjében, hogy csak az Urat, a te Istenedet imád, és neki szolgál. És nem fogok abból az árból lejjebb menni. Nem érdekel, hogy milyen kedvezményt ajánlasz fel, hogy milyen tisztességtelen módon lehetne kedvezőben hozzájutni látszólag ehhez a földhöz. És aztán ott van a fizetésnek tulajdonképpen már a pillanata, amikor Jézus a Getsemáné kertben szenvedés, vért verítékezve imádkozik, és akkor pedig ő fordul oda az atyához, hogy Uram, hogyha az a te akaratod, akkor vedd el tőlem ezt a poharat, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. Jézus akkor ő az, aki próbál engedményt kérni, hogy Uram, nagyon nagy ennek a terhe, nagyon nagy a teher, bűntelenül meghalni mindenkiért, nagyon nagy ez az ár. És az Isten azt mondja, hogy de ez az én akaratom. Nem engedek lejjebb ebből, ezt az árat kell megfizetni érte. Ennyibe kerül az egész szántó, ennyibe kerül, hogy az egész emberi nemzet megváltásra kerülhessen. És ahogy tudjuk is, Jézus kifizette ezt az árat, és visszavásárolta a szántóföldet, és nagyon érdekes ebben a példázatban, hogy nem csak azt a részt, azt a kis területet, nekem ez kell, mert tudom, hogy itt van elrejtve a kincs, majd ez az ember meg fog térni. Ő biztosan, hanem az egész szántóföldet megvásárolja. A világon mindenkiért vállalja ezt a áldozatot, hogy bárki dönthessen aztán mellette. Övé újra a tulajdonjog. És ezzel, hogy tulajdonképpen megvásárolja ezt a szántóföldet, ezzel kezdődhet meg a munkálat. Ezzel kezdődhet meg az ásás, a szántás, a mérehatás, hogy tényleg elő lehessen hozni azokat a kincseket, amik ott vannak a földben. Ezzel kezdődhet meg az embereknek a megtalálása az evangéliummal. És ez a példázat tulajdonképpen azt akarja hangsúlyozni, ami számunkra, hogy kincsek vagyunk az Isten szemében. Hogy annyira drágák vagyunk neki, hogy mindent odaad, csak hogy ezt a kincset, hogy csak bennünket meglelhessen, hogy csak velünk közösségben lehessen. És ez az üzenet igazán reményt adó lehet, amikor annyiszor mi is úgy gondoljuk magunkról, hogy semmire sem vagyunk jó, küzdünk a csomó kisebb rendőségű érzéssel, hogy már megint lehet romkolt a másik, mert megint nem volt jó, ahhoz szóltam. Már megint azt éreztetik velem a munkahelyemen, hogy bármikor helyettesíthető vagy. Vagy az, hogy te már idős vagy, már nem vagy jó semmire. Ezek az érzések azért úgy időről időre ott vannak az emberben. Már csak teher vagyok, már csak nyűg vagyok, gond vagyok. Hogy is lehetne engem szeretni? Vagy amikor lenéznek mások, akár egy osztályközösségen belül, akár egy munkahelyen belül, mert nem felelek meg annak az elvárásnak, amit diktálnak, akkor az Isten azt mondja, hogy drága vagy számomra, hogy a legdrágább vagy, hogy akkora érték vagy, hogy minden hajlandó voltam érte feláldozni, hogy annyira szeretlek, hogy annyira fontos vagy az én számomra. Ezzel kapcsolatban olvastam egy történetet, hogy egy kisfiú készített egy vitorlás hajót, és azt megúsztatta a folyó vizén, nyilván nagy érték volt számára, ő készítette el az édesapjával, azt kifaragták, elkészítettek rá mindent, és aztán elveszett ez a hajó. És nagyon szomorú volt, és siet érte. És egyik nap, amikor a városban sétált, akkor az antikváriumosnak az ablakában meglátta ugyanazt a kis vitorlást, az ő vitorlás hajóját. És ott volt az ára, hogy mennyibe kerül. És ez a kisgyerek elment, és addig gyűjtögette a kis pénzét, amíg meg nem volt annyi, amennyibe került ez a hajó. És akkor elment, és megvette, megvásárolta magának. És magához szorította, és azt mondta ott a boltban, hogy most már kétszeresen is az enyém vagy. És nem értette az árus, hogy ez mit jelent. És akkor a kisgyerek elmondta, hogy azért, mert az enyém volt, elveszítettem, és aztán most visszavettem magamnak, megvettem, és most már kétszeresen is oda tartozom, és így szeretne velünk is az Isten, hogy így a tulajdonai legyünk. Bár elveszített bennünket, de szeretne megtalálni, mert ilyen értékesek vagyunk, és szeretné igenis átölelni bennünket az ő atyai karjával és gondoskodásával. Ebben a példázatban tehát ez a hangsúlyos, hogy az ember ilyen értékes az Isten szemében. És aztán ott van egy egészen hasonló, amit elmond Jézus röviden, ami meg az igaz gyöngyöl szól. Lehet, hogy ez inkább a lányoknak vagy nőknek teszik, hiszen ők szeretnek gyöngyöt fűzni, és ezekkel ékeskedni, de a férfiak számára is van ebben is üzenet. És itt nem is annyira a gyöngyön van a hangsúly, hanem azon, hogy a kereskedő azzal tölti az életét, azzal tölti a mindennapjait, hogy keresi azt az értékes gyöngyöt. És amikor azt az egyet megtalálja, akkor elmegy, és ő is hasonlóan cselekszik a szántó emberhez, elmegy és eladja mindenét, hogy azt az egy gyöngyöt a tulajdonának tudhassa. Ebben a példázatban a kereskedőnek a személye a hangsúlyos, akit megint csak Jézussal lehet azonosítani. Nem tudom, hogy voltunk-e már úgy, hogy elveszítettünk valamit, hogy kerestünk valamit. Nálunk a családban azért ehhez többekkel előfordulni. Valamit jó, biztos helyre elrakunk, hogy az ott meglegyen. Aztán az ember jó ideig nem használja, és fel kell forgatni ezt az egész házat, hogy meglegyen. Vagy amikor elveszítünk valami számunkra kedves emléket, értéket, akkor ezt próbáljuk mindenhol megkeresni, tűvé tenni érte a szélnek azlat, hogy ez az egy darab, az a kis érték meg legyen. És az Isten is hasonlóan cselekszik ehhez, vagy eszembe jutott, amikor a gyerekekkel olyat szoktunk játszani, hogy különböző dolgokat elrejtek, és megegyezünk, hogy mik vannak elrejtve a szobában. És most keresni kell, és aztán akkora nagy örömmel meg mindent felforgatnak, sokszor már olyan helyeket, ami eszembe se jutna, hogy oda tegyem előre, mert annyira nehéz, de mindenhová benéznek, mert szeretnék, hogy megtalálják, hogy ott legyen annak a megtalálásnak az öröme, hogy sikerült összegyűjteni, hogy ott van minden egy helyen, ami úgy elrejtésre került. És Jézus is hasonlóan cselekszik. Keresi az ember, és kitartóan. És nem adja fel, amikor először nemleges választ ad, amikor elfordulunk, amikor elmegyünk a másik irányba, hanem jön és keres az életünk különböző helyzetein keresztül. Próbál minket megszólítani. Igen, lehet, hogy akár a nehézségek, lehet, hogy a betegség, lehet, hogy az anyagi gondok által, de próbálkozunk. Vagy lehet, hogy éppen azok által, hogy vedd már észre az áldásokat, vedd már észre a csodákat, hogy ki az, aki neked egészséget ad, aki meggyógyít, aki helyreállít. Keresd az Isten. És kicsit ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor az akciófilmekben azt mondja a főhős a másiknak, hogy bárhová elbújhat, én megtalállak. És Jézus is kicsit így van, hogy elbújhat, de megtalállak. Mert kiválasztottalak. Mert az enyém vagy. Mert neveden hívtalak, ahogyan írja az Ézsaiás könyvben, vagy ahogy szól az egyik Zsoltár. Már a kezdet kezdetén, amikor még csak az anyamében formálódtál, én már akkor ismertelek, és már akkor kiválasztottalak. És nem szeretné az Isten, hogy bármelyikünk elveszettként halljon meg, hogy elveszettek maradjunk, hanem szeretné azt, hogyha hozzátartoznánk. Jó megtaláltnak lenni. Senki sem szereti azt, hogyha mondjuk egy csapat verseny van, amikor van sok gyerek, és van két csapatkapitány, és folyamatosan választanak a csapatkapitányok a gyerekek közül, akkor senki nem szeret utolsónak maradni. Mert az utolsó mit érez, hogy téged már csak be kell valahova sorolni. Na jó, a kisfiúk még ezt szokták is, hogy kegyetlenül mondani, jó, jöhet, na mindegy, valamit veled is kezdünk, majd cserének jó leszel. És nem, az Isten nem azt mondja, hanem tudja azt, hogy értékesek vagyunk, és értékes a mi életünk. És a kezdet kezdetén kiválasztott bennünket. És erre a kiválasztásra lehet odafigyelnünk, lehet meghallanunk az ő hívását. És ezeken a példázatokon keresztül ez az, amit szeretne üzenni számunkra az Isten. És nem azt szeretné, mint ahogy Jézus járt a saját hazájában. Hazament, tanított a zsinagógában, csodákat tett, és az emberek megbotránkoztak. Ahogy itt olvastam is, mit mondtak? Ez az Ács fia, biztos ő, hiszen Mária, ismerjük az anyját, ismerjük a testvéreit. És a hitetlenségük miatt Jézus nem tudott csodákat tenni, a hitetlenségük miatt elment. Soha nem mondja ránk az Isten, ne jussunk el ebbe az állapotba, hogy a hitetlenségünk miatt nem tud velünk semmit sem tenni. Hogy ott kell hagynia, mert nem vagyunk hajlandóak hinni benne, mert nem vagyunk hajlandóak egy kicsit sem odabízni magunkat. Hanem lehessen ránk is igaz, hogy az Isten megtaláltjai, drága kincsei vagyunk, a hozzá megtért emberek, akikben gyönyörködik, akiket drágának tart és keres. Merjünk hinni neki, és keressük mi is az ő országát, hiszen ott van leírva az evangéliumban, hogy keressétek először az Istennek országát, és akkor ráadásul minden megadatik nektek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Így legyen. Amen.